több mint 100 halálos áldozata van a hatósági fellépéseknek Iránban. A tüntetés hullámot az indított el az országban, hogy egy 22 éves hölgy Mahsa Amini meghalt az őrizetben. Azért vitték börtönbe az erkölcsrendészet részére, mert nem viselte a nyilvános területen kötelező fejkendőt Iránban, de hát egyrészt hogy ekkora tüntetés hullámot tudott ez az eset okozni, másrészt mit jelez, hatalmas feszültséget az iráni társadalomban, vagy tulajdonképpen maga az eset ellen tiltakozik inkább mindenki? Kérdezem N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát az első megjegyzés az nyilván az, hogy egy nagyon tragikus esetre került sor, ami, hát én nem mondom, hogy példátlan, de legalábbis nem, biztosan nem gyakori, hiszen eddig nem hallottunk ilyeneket. Tehát egy tragikus dolog történt, aminek a részleteit máig nem tudjuk igazán pontosan, de ahogy ön is mondta, a hölgyet letartóztatták, és vizsgálat közben meghalt. Ugye a hatósági bejelentések szerint szív problémája lett, és abba halt meg. A család szerint úgy megverték, hogy belehalt a sérüléseibe. De szeretném mondani, hogy ez nem egy szokványos dolog. Éppen átnéztem a vonatkozó törvényeket, és valóban hoztak néhány éve egy olyan törvényt, hogy kell viselni a kendőt, de az összes büntetés, ami benne föl van sorolva, az ehhez képest egészen más. Figyelmeztetni kell, tanítani kell, pénzbírságot kap, fölfüggesztik bizonyos jogaik pár hónapra, ilyenek vannak ebbe a törvénybe. Na most ez is furcsa, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy Irán nem az egyetlen ország, ahol kötelező a nők eltakarása, hiszen az öböl szembeni partján Szaúd-Arábiában ugyanez a helyzet. Jól lehet, ilyen esetről nem hallottunk. Na most a tüntetések pedig, hát egyrészt Iránban most már azért évek óta időről időre előfordulnak tüntetések, és ugyan a magyar média nem nagyon kapta föl ezt a témát, de éppen a Trend FM-mel is beszélgettünk egy pár hónappal ezelőtt a vízhiányról, amiatt az ország bizonyos részein, amiatt voltak tüntetések, hogy nem volt ivóvíz sem, olyan szárazság sújtotta azt a térséget, amely ráadásul az egyik legjobb mezőgazdasági térsége része lenne Iránnak, de máshol az látszik, hogy bizonyos etnikai, vallási kisebbségek mozgolódása is összepárosult most ezzel a felkendő ügyel. Úgyhogy az az érdekes, hogy hát tragikus helyzet alakult ki, hogy a felkendő az egyrészt szimbólumává vált most ebben a pillanatban többféle, több okból jelentkező, igazából nem is tudjuk, hogy mekkora tüntetések, csak azt tudjuk, hogy hol itt, hol ott, hol amott, most már lassan egy hónapja vannak tüntetések. Különböző okoknál fogva, ne felejtsük el, Irán évtizedek óta szankciók alatt áll, a gazdasági helyzet is jelentősen romlott. Úgyhogy nagyon sok minden összejátszik, hogy egyik helyen ezért, másik helyen azért. Most ez a felkendő tragédia, ez egyfajta szimbólumává vált a megmozdulásoknak, és való igaz, hogy a fiatalok, ne felejtsük el, Irán lakosságának a nagyobbik része az már a forradalom után született, a forradalom 42 éve volt, nincs közvetlen élménye a forradalomról, nem véletlen, hogy néhány évvel ezelőtt Ali Khamenei meghirdette a forradalom második szakaszát, vagy második lépcsőjét, próbálja bevonni, vagy próbálta vonzani a fiatalok tömegeit. Hát, hogy mekkora sikerrel, az ugye azt nehéz innen megítélni. De minden esetre volt egy ilyen törekvés, tehát az jól látszik, hogy a fiatalok megszólítására történnek törekvések. Tehát egyrészt a felkendő így jelentkezik, másrészt viszont a felkendő, a kötelező felkendőzés, az viszont része, sőt egyes iráni kollégák egyenesen azt mondják, hogy az iszlám köztársaság egyik pillére, egyik alaptétele, tehát a szimbólumként azon az oldalon is jelentkezik, és még egy dolgot hadd tegyek hozzá, tudomásom szerint Irán az egyetlen ország, ahol 100 éven belül egyszer kötelezően levetették a nőkről az eltakarást, azután megkötelezően visszatetették rájuk. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, hogy a 20. század első felében a modernizáció jegyében le kellett venni nyilvános helyeken, a forradalom után meg vissza kellett venni.
Ezt gondolom egyfajta kulturális sokkot is okozhatott több generációban, hogy egyszer ezt kell kötelezően tenni, másszor meg azt. Említette ezt a forradalmat, hogy ez 42 éve volt nagyjából, és lehetett arról hallani, hogy tulajdonképpen ott is a korábbi vezetés bukását végül, mintha az olajipari munkások okozták volna, az olajfinomítói munkásoknak a részvétele a tömeges megmozdulásokban, és most is lehet erről hallani. Ettől vajon megijed a rezsim? Tehát ettől még komolyabban vehetik a most zajló tüntetés hullámot?
Egyelőre ebben a pillanatban szerintem nagyon keveset tudunk arról is, hogy mi és hogy történik. Való igaz, hogy a legutóbbi hírek az az olaj mezők munkásai felől érkezett, mint egy új társadalmi csoport, ha szabad így mondanom, nyilván vagy szakmai csoport, ha lehet így jelezni. Én azt gondolom, hogy az iszlám forradalom okai között sokkal többen voltak. Ott az olajmunkások csatlakozása lehetett az az utolsó lépés, ami változáshoz vitt, de az iszlám forradalmat megelőzően a sahnak az erőltetett modernizációs rendszere és a társadalmi elégedetlenségek kielégítésének az elmaradása igazából a társadalom minden rétegét elidegenítette magától. Ez egy hatalmas társadalmi átmozdulás, mozgatás volt, és amikor elindult a forradalom, akkor egyáltalán nem volt még bizonyos, hogy majd ez a jelenlegi modell és ez a síita vallás által determinált modell fog kijönni a végeredményként, de hát azután forradalom több lépcsőben zajlott, és ez így történt. Én azt gondolom, hogy ezek a mostani megmozdulások, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy igazából elég keveset tudunk róla, tehát röppennek föl hírek, az látszik, hogy hol itt, hol ott vannak, kisebbek, nagyobbak. Úgy tűnik, hogy vannak az országnak bizonyos területei, ahol ez más sérelmekre vagy gondokra rá települve, vagy azokkal összefonódva jelentkezik, de igazából ebben a pillanatban szerintem nagyon sokat nem lehet mondani. A szakértők máig úgy gondolják, és úgy értelmezik, hogy hát itt nincs szó forradalomról, és nem lesz szó forradalomról. Valamiféle, nyilván először valami nyugvópont kell, hogy elérkezzen, ezt nem tudjuk mikor, és azt sem, hogy hogyan, és utána nyilván valamiféle adaptáció, alakulás, amit igen nehéz megint csak megmondani, hogy milyen irányba, hogyan. Ez a tüntetés hullám, vagy sorozat, inkább sorozatnak mondanám most, ez elfed olyan nagyon komoly kérdéseket, amelyekkel az iszlám köztársaság küzd. Az egyik ugye Ali Khamenei elég idős ember most már, 83 éves, az utódlás kérdése egyre inkább a napirenden van, elfedi a különböző belső politikai körök közötti küzdelmeket, elfedi az iráni nukleáris tárgyalásokat, amelyek életbevágóak lennének, hiszen a szankcióknak egy jelentős részét feloldaná, hogyha sikerülne megállapodásra jutni. Elfedi az iráni regionális politikában való részvételt, elfedi azt, hogy Oroszország és Kína hogyan közeledik, nem közeledik Iránhoz. Itt az ukrajnai háború az meg végképp egy olyan nagy kérdés, ami tulajdonképpen a nemzetközi közösség figyelmét nagyon-nagyon elvonja Iránról, és nagyon meg is osztja.
Ugyanakkor az, hát próbálják letagadni ezt a dolgot, de nagyon úgy tűnik, hogy több száz, de lehet, hogy több ezer drónt adhattak el az irániak Oroszországnak, ami nyilván nem olajozza meg egyébként az atomalkuról szóló tárgyalásokat. Lehet, hogy ez az üzlet végképp megsemmisíti a egyébként is nagyon halovány reményt, hogy megállapodjon a nyugati országokkal Irán?
Hát, hogy a remény mennyire halovány, a remény hullámzik, maradjunk ennyibe. Pár hónappal ezelőtt az volt, hogy semmiképpen sem lesz megállapodás. Egy vagy két hónappal ezelőtt, ha megkérdezett bárkit, akkor azt nyilatkozták egyébként jól követhetően a nemzetközi médiában a tárgyaló felek, hogy hú, hát nagyon közel a megállapodás, és már majdnem ott vagyunk, tehát ez hullámzik. Az, hogy az irániak drónokat eladtak az oroszoknak, ez szerintem nem volt annyira titok, erről elég sokat lehetett olvasni, amint hogy arról is, hogy bizonyos dróntípusok az oroszok számára használhatatlanok voltak, mert egyszerűen más harci környezetre lettek volna alkalmasak, mint amire az oroszok használták volna Ukrajnába. Ez önmagában nem akadályozná meg az atomalkút, hiszen a drónok az egy másik kategória, a Bécsben zajló tárgyalások azok kifejezetten és csak is és kizárólag az iráni nukleáris programmal kapcsolatban folynak. Azt lehet mondani, hogy volt egy fegyverembargó is, ennek kapcsán hozott ENSZ biztonsági tanács által hozott szankciókban, de ennek az időtartama Trump elnöksége vége felé járt le, és talán emlékeznek néhányan arra, hogy akkoriban mekkora hirtelen viták voltak arról, hogy ezt meg akarták volna hosszabbítani az amerikaiak, igazából nem sikerült ilyen különböző nemzetközi jogi kötődések, kötöttségek kapcsán. Tehát igazából maguknak a drón eladásoknak én nem hiszem, hogy köze lenne közvetlenül a nukleáris tárgyalások sikeréhez.
Még röviden, ettől függetlenül, hogy egyébként Irán milyen politikát követ, az iráni vezetés szüksége lenne gazdaságilag egyébként az atomalkura, tehát komolyan szenved, akár inflációs fronton, akár növekedési, vagy éppen beruházási fronton Irán a szankciók miatt?
Hát ön most kimondta a kulcs szót, a beruházás. Ugye gondoljunk bele, hogy a forradalom óta eltelt időszakban Iránnal szemben számtalan nemzetközi szereplő, elsősorban és rögtön legelőször az Egyesült Államok, de azután különböző más országok is, illetve az ENSZ biztonsági tanácsa is hozott 4 darab Irán szankcionáló kötelező határozatot, az Európai Unió is hozott szankciókat, tehát ezek a szankciók azt mindenképpen megakadályozták, hogy az elmúlt 40 évben éppen a szénhidrogén készletekbe, ugye Irán a világ negyedik legnagyobb olajkészletén és második, harmadik legnagyobb gázkészletén ül rajta, hogy éppen ide komolyabb technológiai beruházások történjenek. Tehát nagyon nagy szükség lenne. A gazdaságot is nagyon erősen, szinte folyamatosan érték zuhanások, viszont el kell mondani, hogy körülbelül az elmúlt 2 évben egy érdekes dolgot figyeltek meg a közgazdász kollégák, nevezetesen azt, hogy az iráni GDP-nek ugye elkezdett javulni a helyzet, amikor megszületett 2015-ben az atomalkú, és utána akkor kezdett el megint romlani, amikor 2018-ban Donald Trump kiléptette ebből az Egyesült Államokat. És akkor az kezdett megfigyelhetővé válni, hogy az egyik évben még mínusz 8% volt a GDP, következő évben elkezdett ez a mínuszos dolog csökkenni, és egy vagy 2 évvel ezelőtt már csak mínusz 1% volt, ugyanis Irán elkezdett az önellátásra, a saját kis- és középvállalkozások fejlesztésére támaszkodni, és ezek tudtak szépíteni azon, amit egyébként a gáz és olaj exporton veszítettek, hiszen nem lett helyreállítva, a szankciók nem lettek eltüntetve.
Endrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Jó napot kívánok!